Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án április 2-án kedden. 9 óra 9 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És 0636-980-980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt mondja...
Nézzük, hogy lett-e nagyobb dugó, esetleg írtak a kedves hallgatók. Az M1-esen volt egy baleset Zsámbék környékén, és a Pátyi lehajtónál már érdemes elmenni, és nem várakozni, írta egy kedves hallgató. Fenntarthatóságról van, túlfogyasztásról van szó több üzenetben, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy hatalmas mértékű túlfogyasztásról, igen, veszteségtől való félelem. Hát ugye ez a tőzsdepszichológiában is jelentkezik, a FOMO, és máshol is. Úgyhogy igen. Abszolút.
Igen, Csasz írja, valahogy úgy gondolkodott, amit én is említettem, hogy egy teljesen normális alatt filozófiai értelmet érek. Értek ugyanis az emberi természet, ez az a túlélési ösztön, az érdekek szférája, annak megtartása lehet, hogy az én idealizmusomat is kikezdené, ha közel kerülnék a kondérhoz. Ugye itt a politikusi magatartás, és az, hogy miért van az, hogy egyesen Bazi megközelítik nehéz. Azt a kondért, és merítenek.
Igen, ez nagyon nehéz, de igen, itt át kell, hát nem mindenki való politikusnak, igen, a jó értelemben véve mondjuk, igen, így, és sajnos ez az a helyzet, kiderül, hogy általában az a réteg kerül a kondérhoz, akinek nem kéne.
És üres tányérral söndörög a kondér körül.
És aztán jöhet a húsos fazék vagy politika esete. Úgyhogy, na jó, ez nem az a műsor, de egészen hasonló témákról is beszélgetni fogunk mindjárt.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba történész. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szia! Szervusztok, jó reggelt kívánok, és az előző téma az rögtön eszembe jutott, hogy Winston Churchillnek tulajdonított mondás, ami így hangzik, hogy mi az egyetlen dolog, ami a politikus meg tud lepni, hogy van egy olyan ember, aki még hisz neki.
Igen. Nagyon jókat mondott az öreg Churchill.
Hát de majd jókat mond Bohumil Hrabal is, tőle is fogunk biztosan idézni. 110 éve, hogy megszületett, 1914. március 28-án, hát azt hiszem mindannyian nagyon szeretjük az írásait, de az élettörténete legalább olyan izgalmas, mint a Sörgyári Kapricsó, vagy a Szigorúan ellenőrzött vonatok őfelsége pincére. Felsorolni is nehéz lenne, ugye van erre egy szép nagy sorozat, akinek ott van a polcán, az már méterben is látja, hogy micsoda termékeny íróról van szó.
És egy olyan íróról, aki, amikor megkérdezték, hogy vannak-e íróbarátai, azt mondta, hogy miért kéne nekem írókkal barátkozni. Tehát ez nincs benne az írói mesterségben, hogy ilyen beszűkülten közelítse meg a világot.
Valaki azt írta róla, hogy ő a cseh életöröm és humor megéneklője. Hogy is mondjam, amiről ő... Amit ő megírt, az nem is tudom, hogy ezt nevezhető-e cseh humornak, bár biztos, hogy vele azonosítják, de szerintem sokkal inkább ilyen érdekes, ilyen emberi tragikomédiák.
Emberi, meg egyszerre cseh, meg egyszerre ilyen közép-kelet-európai, tehát ilyen nagyon sok mindent.
Szerintem ez a fajta rétegzettség abszolút fogható nála, hogy cseh is, közép-kelet-európai is, emberi is. Ugye a műveinek a hősei, akik semmiképp sem hagyományos értelemben vett hősök, azok a hétköznapi kis emberek, akik roppant esendők, hajlamosak a bujálkodás, az üzekedésre, alapvetően talán a megengedetnél jobban kedvelik az alkoholt, de igazából ezek az emberek mégiscsak ártatlanok, mert nem akarnak semmit, csak így a napi kis örömeiknek élni, és rendszerint felbukkan a műveiben az a motívum, hogy ezek az emberek hogyan keverednek bele a politika uszájába, megint csak kapcsolódva az előző témakörhöz, mert nem akarnak ők ilyesmivel foglalkozni, ők tényleg csak élni akarják az életüket, de kikerülhetetlenül szembe jön velük a politika, hát az ő felsége pincére voltam, ez egy tökéletes feldolgozása, hogy van egy tényleg az egy Ita nevű figura, aki igazából tényleg semmit nem akar, mint csajozni meg inni, de hát ennél bonyolultabbá válik az élete. Ez meg nem feltétlen rajta múlik, uh-huh. illetve annyiban ilyen rosszul reagál dolgokra. De azt meg nehéz kiszámolni, hogy lehet jól reagálni.
Igen. Mert tűnt, csak a végeredményből derül ki, hogy jól reagáltam, vagy nem.
A film, ami ebből készült, azzal ér véget, ha jól emlékszem, amikor viszik a börtönbe, már 45 után, és akkor mondja, hogy nem lehetne a milliókkal segíteni irány, ez milyen milliók? Hát van 16 millió a bankszámlán, remek milliónként még egy év.
A rosszul reagált. Beidegződések nem működnek.
Igen. Tehát a kapitalista szemléleti mérséklet tudott érvényesülni. De ami a Rabált illeti, hát maga az élete is elég regényes, ugye 14 március 28-án, mármint hogy 1914 március 28-án született Brünnben, vagy Brünóban, ha úgy tetszik, és hát nem lehet pontosan tudni, ki volt az apukája. És az a helyzet, hogy a Hrabál nevet a nevelőapjától kapta, aki feleségül vette a megesett édesanyát, és ez a nevelőapuka, ez jelenik meg a Sörgyári Kápricsóban, ugye a Francin néven, tehát ő az a kedves ember, aki a leányanyát magához véve végül is apa figuraként szolgált a fiatal Hrabál számára. 3 éves koráig egyébként a nagyszülei nevelték, és ekkor került sor a házasságra, és innentől kezdve gyerekeskedett úgymond rendes családi környezetbe. De azért tegyük rögtön hozzá, hogy a környezetére, vagy a életére, meg az életszemléletére erős hatást gyakorolt a Nymburki Sörgyár is, mert hogy hát részben ott nevelkedett, és maradjunk annyira, hogy ez megkorcolta a Hrabál személyiségét, ezek a korai benyomások. A Sörgyári Kápricsóra gondolunk, akkor visszaidézi a saját családját. Ugye nem hiszem, hogy túl sok ember ábrázolta olyan erotikus szerepben a saját édesanyját, mint a Magda Vásári Jóvá, Vásári Magda által alakított ugye kiváló főhősnő, és Mariska, és akkor ne felejtsük el, hogy ott van Francin, és ott van persze József alias Pepin bácsi.
Pepin bácsi.
Ugye az a Pepin bácsi, aki Hrabálnak az egyik példaképe volt. Ugye vele kapcsolatban egy érdekesség, hogy van egy kiváló csehszínész, Jaroslav Hanzlik, ő játszott a Pepin bácsit a nevezetes filmfeldolgozásban, a Sörgyári Kápricsóba, és hogy mennyire érdekes dolog, hogy ő volt a kórház a város szélében román a mentős, akinek a felesége Blazsei doktorról üzekedett egyfelől, de másfelől ő volt Jandera doktor, ugye a másik neves csehszlovák sorozatban. De hát ezek csak ilyen apró összefüggések így a Hrabáli életmű mentén. Viszont Hrabál, mint olyan, egy idő után elvégezte a jogi egyetemet, vagy legalábbis elkezdte, de soha nem fülött a foga ehhez a munkához. Tehát az első írásai már a 30-as évek végén megjelentek, de hát mind a tanulmányait, mind pedig az egész életét döntő módon befolyásolta a világháború. Ugye értelemszerűen az sokkal nagyobb dolgokat is tönkre tudott tenni, mint egy egyetemi tanulmány, vagy egy egyenesen induló életpálya. És igazság szerint maga a Hrabál a 60-as évekig nem is igazán foglalkozott komolyabban írással, hanem minden létező dologból megélt, ami elképzelhető volt. Például vasutasként dolgozott, gondoljunk például a szigorúan ellenőrzött vonatokra. Ez is a saját életéből szerzett tapasztalatok alapján született meg ez a munka. Viszont a 60-as évektől egymás után jelentek meg az írásai. Hozzá kell tenni, hogy ebben nagyon nagy szerepet játszott egy az ő háttérembere, Eliska a felesége. Őt 1956-ban vette el, azért már nem mai gyerek Hrabál akkor. Tehát ha meggondoljuk, hogy 14-ben született, 56-ban nősült, viszont Eliska valami elképesztő támogatást nyújtott neki, mind szellemileg, mind anyagilag. Egyebek mellett ezt tette lehetővé, hogy az írásra tudjon fókuszálni, és ez a házasság 1987-ig Eliska haláláig tartott, és talán el lehet mondani, hogy ez a bő 30 év volt Hrabál alkotó életének a legjobb korszaka, mert a felesége halála rendkívüli módon megviselte, és az egyébként is mogorva, sokszor befelé forduló írót, innentől kezdve még inkább emberkerülő lett. De viszonylag ismert történet, hogy rendkívüli módon vonzódott a macskákhoz. Egész egyszerűen azért, mert úgy volt velük, hogy ezekkel a lényekkel remekül meg tudja értetni magát, például azért, mert nem beszélnek hozzá. És nem kell válaszolni kérdésekre, meg ehhez hasonló dolgokat sem kell velük csinálni. Na most a Hrabálnak a sikerei azok két szálon haladtak, az egyik természetesen a regényei, illetve az írásai, itt felsoroltunk jó néhányat ezek közül. Na de hát volt egy nagyon jó alkotói szimbiózis önök Jiří Menzellel, aki már sajnos szintén nincs köztünk, és azért Menzel rengeteget tett azért, hogy a Hrabáli életmű az a filmes világban is megjelenjen, és hát a mai napig roppant szórakoztató filmeket
és gyártott. Baromi jól elkapta a karaktereket. Igen. Tehát ritkán van olyan, hogyha olvasol valamit, és utána megjelenik a filmvászon, először lehet, hogy van olyan érzésed, hogy nem biztos, hogy így képzel. képzelted el, igen. De annyira jók a színészek meg a jelenetek, hogy utólag, ha visszaolvasod, akkor már nem tudod kitörölni, miközben más regényekkel és filmadaptációkkal ez nincs így, vagy nagyon sokkal nincs így.
Sokszor így van valóban, hogy hiába jelenik meg a filmásznál egy színész alakításában, az ember fejében másképp képződik le a karakter, de valóban a Menzel-Hrabal duó együttműködésnek szerintem az egyik legbrilliánsabb eleme, hogy tényleg egyszerűen a figurák olyanok, hogy onnantól kezdve lehetetlen másképp gondolni rá. Igen. A Harry Potter sorozat kapcsán például Percelus Pitonra írták ezt, hogy Alan Rickman, aki tényleg zseni volt, olyan jól elkapta a karaktert, hogy innentől kezdve ő Piton, és pont, nincs menekülés. Visszatérve Hrabalhoz, tényleg az történt vele, hogy azért a prágai 68 után egy darabig nem igazán jelentek meg a munkái, tehát nagyon sok munkája szamizdatban jelent meg. A 70-es évek enyhülése az, ami majd elhozza számára az igazi áttörést, az igazi hírt, és hát innentől kezdve egyrészt utazik, másrészt pedig a regényei különféle nyelveken jelennek meg, és azt lehet mondani, hogy tényleg azzal tudta megszólítani az olvasóit túl a bravúros formanyelvén, ugye van olyan regénye, ami egyetlen 20 mondat, tehát ilyen James Joyce és Ulysses magasságba tudott emelkedni, azzal a nagy különbséggel, hogy a Hrabal szórakoztató, míg James Joyce kevésbé.
Igen.
Minden tiszteletem az övé, de ez most egy másik történet. Szóval gyakorlatilag azzal tudta megszólítani az embereket, hogy egy nagyon átpolitizált világban, ott a bipoláris világrendben arról tudott írni, hogy hogyan próbál is tud valaki ember maradni, anélkül bárhova elkötelezni magát, és természetesen ez nem arról szól, hogy ez mindig sikerrel jár, ez a fajta élni akarás, de valóban az egész tényleg az életöröm. Tehát az, hogy becsüljük meg az életet, hogy szeressünk élni, és a kedvenc idézetem tőle, van több is, de idézni pontosan szeretek, és szerintem ezt nagyon telibe találtam. Ez így hangzik, hogy hát igen, a világ mindig gyönyörű. Nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom. És ennél pontosabban összefoglalni, mi volt Hrabal világlátásának a lényege, azt nehéz lenne. Másik nagy kedvencem tőle az úgy hangzott, hogy az ember 3 sörtől hülye lesz, de 9-től zseni.
Igen, jaj, nagyon jó.
Csak ugye mit nem éjeztek fel, hogy ez 3 sör után mondta, vagy 9 után. Igen. Tehát ugye ez konkrétan nincs meg, ez már csak így a forráskritika szándéka mondatja velem. És egy másik nagy kedvencem az viszont a Pacsirták Cérna Szálom című film, ahol egyebek mellett kiderül, hogy azért vittek el internáló táborba egy szakszofonos, mert a párt úgy döntött, hogy a szakszofon kapitalista hangszer, és hát innentől kezdve nyilvánvaló volt, hogy szerencsétlen embert el kell vinni, és ebben hangzik el a következő, hogy beszélgett az egyik kitelepítettel a bizalom, és akkor hogy vagyunk, doktor úr? Köszönöm, azóta, hogy kirúgtak az állásomból, kitelepítettek, és épp csak be nem csuktak, szinte napról napra jobban. Ha hiszi, ha nem, a reumám is elmúlt. A végén még hálás is lesz nekik. Hát azt éppen nem, de lélektani szempontból valahogy leegyszerűsödtem. Most ezt a fajta humort azt gondolom, hogy itt Közép-Kelet-Európában nagyon-nagyon jól lehet érteni.
Igen.
És mindig felmerül a kérdés, hogy hol vannak a Hrabali megértésnek a határai. Arra gondolok, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezt a nagyon jellemzően közép-kelet-európai létet nagyon nehéz interpretálni egy más közegből érkező ember számára. Egy példa, az egyik kanadai egyetemen vetítették a 46 utáni bipoláris világrendnek a világrendről szóló órán a Tanú című filmet, és az a cimborám, aki az órát tartotta, egy magyar ember, elmondta, hogy igazából a diákok merev pofával ültek, egy valaki röhögött, arról kiderült, hogy cseh. Az értette a tanú utalásait, a többieknek meg körbe kellett írni mindent.
Ez sokat együtt
Hrabalról lehet tudni, hogy azért át tudta ütni ezt a falat. És
hát át kellett, mert 20-valahány nyelven jelentek.
Átbizony, és ugye ez az egyik legnagyobb titka, hogy ezt valahogy, és itt utalnék arra vissza, hogy a cseh meg a Közép-Kelet-Európán túl valóban nagyon általános emberi dolgokat tudott megfogalmazni. És van egy legendás története, ami abban a formában vagy igaz, vagy nem, de bizonyos mértékig feltétlenül igaz, hogy az aranytigris volt neki a törzshelye, az Uzlatého Tigra. Most gyakorlatilag egy oltárként működik a ő kedvenc, tehát az a törzs.
Ahol mindig ült.
Igen. Pontosan, tehát az tényleg azt megközelíteni sem illik úgy egy bizonyos ponton túl, mert az Hrabal. És a városi legendák szerint az történt, hogy amikor egyszer meglátogatta a cseh köztársasági elnököt, Bill Clinton, és ugye az pedig nem más volt, mint Václav Havel, akkor ugye ilyen diplomáciai látogatáson mindig van egy kis szabadidő. És megkérdezte Clintont, Havel, hogy mégis mivel szeretné tölteni azt a körülbelül 2 órát, ami így rendelkezésre áll, mire ő mondta, hogy hát Hrabalról szeretne beszélni, mert olvasta a munkáit, és nagyon nagy rajongója. Hát Havel azzal a lendülettel fölhívta az aranytigrist, mert tudta, hogy eleve ott van. És akkor állítólag azt hangzott el, hogy hát már kihozták a sörömet, szóval ha Billy Boy akar valamit, jöjjön le. De most...
Van egy fotó ott erről.
Na és pontosan ez a lényeg benne, hogy ez vagy így történt, vagy nem. De Rabáról simán el tudom képzelni, hogy ezt a mondatot belökte a telefonba. Tehát lehet, hogy nem így hangzott el, de hihető a történet. Abszolút. Nem véletlenül róla terjedt el.
Kiindulva, igen.
Ami viszont tény, hogy van egy olyan fotó, ahol ezek ott ülnek hárman, igen, a Tigrisben, és sörözgetnek meglehetősen laza és oldott hangulatba. És akkor ez talán csak egyetlen dolog, hogy a Hrabálnak a törzshelye a szemben van a bejárattal. És oda védeszemét nem feltétlenül helyezünk el. Felteszem, a Clinton testőrei nem voltak a legboldogabbak, amikor a kis találkozás megtörtént, de ettől még megtörtént. És innentől kezdve a részleteket igazából teljesen mindegy, hogy mennyire ismerik, vagy mennyire nem. Ez azért nagyon jól tükrözi Hrabálnak ezt a fajta egyéniségét. És hát zseniális dolgai voltak például ugye a libenyi nagy szlalom, aminek a lényege, hogy úgy kéne lejönni Libenyben, hogy minden oldalon vannak kocsmák, és a nagy szlalom, hogy az összes kocsmába bemenni és úgy leérni, és ezt még általában ő se tudta teljesíteni. Tehát ugye a nagy szlalom azért
A libenyi nagy szlalom.
A libenyi nagy szlalom, így van. És hát, hogy mekkora hírneve van a mai napig, arra egy dolog, ugye a Nimburki Sörgyárban gyerekeskedett, és úgy hívják a Nimburki Sörgyár egyik termékét, hogy a Poszczyzsinszki Sörcsalád. Na most ez mire utal vissza? Úgy hangzik, mintha ez egy ilyen helységnév volna. De nem. Ugye a Poszczyzsinyi az a sörgyári kapricsónak az eredeti címe, valami olyasmit jelent, hogy vágások, meccések, ez ugye visszautal a regény tartalmára, a hajlevágására, stb. És gyakorlatilag sikerült megegyezni Hrabállal, hogy a regény alakjai, meg a regényei adhatják a sörgyár termékei részének a nevét. Így például lehet kapni Gyengét Babrárok, Nyizsni Bárbár nevű sört, de van Francin nevű sör is.
Nagyon jó.
És hát megint csak gyönyörű szép legenda vele kapcsolatban, hogy állítólag, amikor emléktáblát akartak neki állítani, akkor ő azt válaszolta egy levélben, hogy én nekem csak olyan emléktábla jár, amit a kutyák le tudnak pisilni. Na ezt legott meg is csinálták ezzel az idézettel. De mindjárt jelezték, hogy sajnálatos módon a lánykutyák ezt nem tudják lepisilni, mert ugye az föl kell, hogy emelje hát a lábát, igen, a fiú kutya, tehát állítólag már készül az, ami a földre kerül. És nagyon jellemző, hogy a budapesti Hrabál étterem előtt ennek megcsinálták a magyar verzióját, és amikor ez az avatása volt pár évvel ezelőtt, akkor föl is szólították a kedves vendégeket, hogy hátul van a mosdó, tehát senki se menjen le kutyába, csak azért, hogy a Hrabáli humorra helyből reflektálni tudjon. És hát meg kell emlékeznünk a haláláról is. Ugye a halála az február 3-án következett be 1997-ben, és konkrétan kiesett a kórház ablakán, ahogy kiugrott.
Hát igen, ott még van egy kis vita, valami madarakat, galambot tettetett
hát a párkányon. Hát igen,
lehetetlen felgöngyölíteni. Ugye a élete nagy részét ekkor már Kerszkóban töltötte, nem a Gát utcai lakásában. Kerszkóban lett rosszul, is szállították be a kórházba, és az orvosai azok egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy ez egy határozott döntés volt a maga részéről az előtte vele való beszélgetés ek alapján. De ezt ma már nem fogjuk megtudni. Egy valami biztos, hogy a Hrabáli életműhöz ez a fajta halál, ha lehet ilyet mondani, minden tiszteletlenség nélkül ez méltó volt. Tehát az, hogy kilépett a semmibe, tudatosan vagy nem tudatosan, és nem ágyban párnák köz halt meg, ahogy Petőfi Sándor sem akart, azt gondolom, hogy ez hozzátartozik Hrabál legendájához. Ma már ez nem kérdés.
Abszolút.
Pont nem nagyon van időnk rá sajnos, de pont akartam kérdezni, ugye, hogy a cseh irodalomnak és a cseh gondolkodásnak, életérzésnek az ilyen fajta mások által elfogadás vagy megértése, ugye a másik nagy alak jut eszembe, a Kundera, akinek szintén évfordulója lenne, hiszen április 1-én született. De beszélhetünk majd róla, és az lett volna tegyük a kérdésem, meg, hogy teljesen más, ugye egy teljesen más típusú íróról van szó a könyvei alapján is, de akkor beszéljünk Kunderáról.
Tegyük azt.
És akkor folytassuk ezt a cseh sort.
Én megállhatok abban, hogy jövő héten kunderázunk minden mást.
Nagyon jó ötlet.
Igen, az megtartom. A hét nap, egy hét belefér. Jó, oké,
hát,
szuper.
Hát mindenkinek ajánljuk, aki még nem olvasta volna, először érdemes elolvasni, sok mindent nem lehet visszaadni filmben, bár természetesen az Oscar-díjas szigorúan ellenőrzött vonatok, vagy a sörgyári Capriccio, vagy pedig a bármelyik más olyan mű, amit sikerült, de hát novellák, számtalan eszméletlen jó novella Bohumil Hrabáltól, és kedvenc jelenetem a mármint úgy, hogy a könyvből az ételkritikusnak a jelenete az ő felsége pincére voltam, amikor először elsírjon magát, aztán elájul, ugye, amikor van az a töltött teve, tevébe töltött minden, mindenbe töltött minden, és teljesen kikészül a pacák, hogy ilyet nem lehet. Tehát ez a kispolgári barokk, ez fantasztikus, hogy megjelenik.
Hát hadd idézek meg akkor még egy zsenit, ez Rudolf Rusinski, aki az orvos játszott a Sörgyári Kapricsóból, ugye Mariska keblére ájul, miközben éppen vizsgálgatja. És róla van az a történet, hogy egyszer, amikor a 50-es évek legmélyén a Prágai Színházban pártitkár beszédet mondott, és azt találta mondani, hogy mert mi kommunisták, különös emberek vagyunk, különös agyakból vagyunk gyúrva, Rusinski hangosan megszólalt hátulról, hogy és azt is tudjuk miből. Na, innentől kezdve egy darabig nem ment színpadra.
Ez egyébként tökéletes, mert ez megjelent Budapesten, Falfirkában, meg is örökítettem a Rádai utcában, ott egészen pontosan ki volt mondva, hogy miből vannak gyúrva. Úgyhogy igen.
Na jó. Klassz volt, megint nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen, Csaba.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 110 évvel ezelőtt született Bohumil Hrabáról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Dák Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát jó sokáig nem voltunk nyitva, csütörtökön utoljára, hogy indul most ez a rövidebb hét?
Pozitívan indul a rövidebb hét, ugyan még egy kicsit álmosan, forgalom annyira nem érkezett meg a tőzsdére, de 6,1%-os pluszban a Bux Index 65.751 ponton áll, 420 millió forintos forgalom mellett. És hát ha a blue chipekre nézek, akkor a szokásoknak megfelelően ugye az OTP a legnagyobb forgalmú papír, 0,4%-os pluszban nyit, 16.865 forinton áll, 120 millió forintot adott ő egyébként a forgalomból. A MOL és a Richter részvénye nagyon hasonló mozgást mutat, 7,1%-os pluszban mindkettő, ki 2980 a MOL, míg 9330 forint a Richter részvénye. Egyedül a blue chipek közül a Magyar Telekom esik, 0,5%-os mínuszban 892 forinton áll, és hát ami inkább érdekes, hogy itt a kisebb kapitalizációjú, közepes kapitalizációjú papírokban, az Opus a jó jelentés után közel 3%-os pluszban 413,5 forinton áll, úgyhogy ezek igazából a legfontosabb ma reggeli kereskedések.
Európában is ilyen jó hangulat?
Európában egyébként abszolút jó a hangulat, bár ott is azt látni, hogy a forgalom az nagyon kiemelkedően alacsony. Ugye a német DAX Index 1,1%-os pluszban, a londoni FTSE 7,1%-os pluszban, még a párizsi CAC-on is 4,1%-os pluszban. Egyedül az amerikai indexek indukálnak némi csökkenést, gyakorlatilag mind a három határidős index ilyen 2,1%-os mínusz mutat jelen pillanatban.
És mi történik a forinttal? Az érdekes volt, hogy pénteken jött egy amerikai inflációs, illetve ez a személyi fogyasztási adat, ez a PCE, amit nagyon néz a Fed, az nem lett annyira jó, mármint a kamatcsökkentés szempontjából erősödött a dollár, ezt még végig húsvétoltuk, ahhoz képest most hogy nyitottunk?
Gyakorlatilag igazából a csütörtöki záróértékek körül mozgunk, inkább egy pici gyengüléssel indítottunk, egy euróért jelen pillanatban 395 forintot, egy dollárért pedig 368 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon.
Oké, meglátjuk akkor, hogy alakul a nap. Nem tudom, valamilyen adat, makró hír, információ érkezik-e, ami még itt megkavarhatja az életet?
Nagyon-nagyon-nagyon fontos adat egyébként nem érkezik. 10 órakor lesznek német tartományi inflációs adatok, de ez ugye nem a teljes német, csak a tartományi szinten, illetve szintén 10 órakor érkezik egy ipari beszerzési menedzserindex szintén Németországból. Ezeket látom egyébként a legfontosabbnak. Illetve most már ugye az óráátállításnak köszönhetően újra visszaálltunk a régi kerékvágásba.
Igen.
Összeértünk az Egyesült Államokból, úgyhogy ismét magyar idő szerint 4 órakor pedig job openings érkezik, ez lehet talán délután egy fontosabb adat.
Oké, Dávid, köszi szépen, jó kereskedést, jó munkát, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdék állásáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát most Rábál után szabadon, szigorúan ellenőrzött, de nem vonatok, hanem kedvezmények, alaposan felkavarta az állóvizet az irodalmi közéletben. A könyvek árkötöttségéről szóló törvényjavaslata, ezt a múlt héten ugye említettük, amikor hírként megjelent, amelynek értelmében csupán 10%-os kedvezmény adható egyes friss kiadványokra. De hogy ez mit jelent egész pontosan a szakma számára, erről kérdezzük Nyári Krisztián írót, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének vagy Egyesülésének elnökségi tagját. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Kezdjük azzal talán, hogy nézzük meg, hogy hogyan alakult az ki, hogy megjelenik egy új kiadvány, egy új könyv, és a nagy könyvkereskedőknél ilyen alapból ilyen, nem tudom, 20-25-30%-os kedvezménnyel lehetett eddig hozzájutni ezekhez a kiadványokhoz.
Hát ez az elmúlt tulajdonképpen 20 évben alakult szép lassan így. Aha. Korábban nem volt jellemző, hogy egy még frissnek számító könyvet, hogyha azt egyébként vásárolták, tehát volt rá kereslet, akkor nagyon hamar ilyen mértékben leárazzanak, de hát ez a versenyből következik. És nem feltétlenül jó, mert egy könyv életciklusát nagyon lecsökkenti. Mielőtt a részletekbe belevágnék, azért azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a könyvpiac, vagy maga a könyvkiadás, ez egy eléggé speciális terület, mert egyszerre része a versenypiacnak, gazdasági logikával is működik, másrészt pedig a kulturális intézményrendszernek is a része, ugyanúgy, mint a színházak vagy a film, és ott pedig más szabályszerűségek működnek. Úgyhogy maga az árkötöttség ötlete, még akkor is, hogyha az bizonyos értelemben fékezi a piacnak az árversenyét, ez a könyvszakmának 30 éves vágya, hogy pont ezt a nagyon radikális árcsökkentéseket, akciókat megakadályozza. 10 évvel ezelőtt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése el is készített egy törvénytervezetet, ez már akkor valószínűleg nem az első volt, amit megnyitottak, és egyébként soha egyetlen kormány sem támogatta, azért, mert hogy a versenypiaci logikát kérte számon. És most pedig derült égből valóban tulajdonképpen egyeztetés nélkül, vagy hát egy nagyon egyeztetésnek nehezen nevezhető konzultáció után benyújt a kormány ezt a törvényjavaslatot. Tehát önmagában az árkötöttség az nem ördögtől való dolog, csak nem mindegy, hogy milyen kedvezményeket adnak.
Nagyon nem, mert az én olvasatomban, de én nem vagyok egy könyvpiaci szaki, én pusztán így osztok szorró gazdasági pénzügyi dolgokban, hogyha ez egy 20 éves folyamat, és teljesen elfogadottá vált, ugye ez a nagy kedvezményadása az új könyveknél, ez beépült az árakba. Nyilván úgy lett kialakítva a könyv ára, vagy az árképzés úgy alakult, hogy tudjuk, hogy kell adni ezt a kedvezményt, tehát a kedvezményes áron ennek valahol meg kell térülnie. Hogyha ezt most kirúgják a könyvforgalmazók alól, és azt mondják, hogy maximum 10%-ot adhat, akkor ez gyakorlatilag egy olyan burkolt áremelés, ami nagyon jelentősen visszahathat az olvasásra, könyvfogyasztásra, új könyvpiacra.
Azt hiszem, hogy ennél egy kicsit összetettebb a dolog, de kétségtelen lehet ilyen hatása. A 20%-nál nagyobb kedvezményt, az tulajdonképpen úgy általában a könyvszakma 90%-a nem szereti, és nem is feltétlenül azok adják, akik a könyvpiac aktív, már hogy termelő szereplői, hanem olyan kereskedők, akik nagyon kicsi hozamot realizálnak ezen, 0,5-1%-ot, és ezeket döntően ugye online formában árusítják, miközben a marketing munka, az előállítás költségei az a kiadókra, meg a nagy, kisebb-nagyobb könyvkereskedőkre hárulnak. Ezek a szereplők tulajdonképpen nem csinálnak semmit, hanem annak az oldalvizén tudnak nagy kedvezményeket adni. Tehát a 20% fölötti árkedvezménynek a káros mi voltában valószínűleg a magyar könyvpiac 80-90%-a egyetért. Ugyanakkor egy ilyen picike
lehetőség, mint a 10%, ami ebben a törvényben van. Azzal viszont nagyon sok szereplő nagyon rosszul jár, olyan szereplők, akik egyébként fontos alkotó munkát végeznek. Tehát tényleg a százalékokon múlik itt a dolog, meg a szabályozásnak az apró részletein. Valójában szerintem meg lehetne egyezni, ki lehetne alakítani egy olyan megoldást, amiben a többség egyetért. Ez a könyvpiacon szokásos, hogy kompromisszumos megoldást a piac szereplői tudnak kialakítani. Ez egy együttműködésre létrejött piac, hiszen egymás könyveit áruljuk, és mindig ki szokott alakulni a kicsik és a nagyok, a kiadók és a kereskedők közötti kompromisszum, és nincs szükség tulajdonképpen, vagy nem volt szükség arra, hogy az állam döntsön és kiválasszon egy amúgy a többségnek rossz.
Hát de miért született ez mégis akkor? Tehát, hogy, és ráadásul, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor a legnagyobb probléma itt az egyáltalán nem transzparens döntési folyamat, és a tárgyalás hiánya, amit nyilván láttunk más területeken már korábban, de ugyanez fordult elő itt is.
Hát nem tudom, most jobb hiány arra gondolok, hogy ez egy ilyen kicsit voluntarista megközelítése, hogy jogalkotásnál, törvényalkotásnál ez szokott ez gyakorta lenni, miközben tényleg egy kis finom hangolással elejét lehetne venni a csapdáknak. Nem csak ilyen árcsapda van ebben. Például azt mondja ez a jogszabály, hogy külföldi könyvkiadó, hogyha az általa kiadott könyvek felét, vagy legalább felét Magyarországon adja el, akkor szintén érvényes rá ez a jogszabály. Na de hát milyen magyar állami szerv, vagy bárki tudja egyáltalán számon kérni azt, hogy mennyit adott el külföldön? De senki se tudja. Holnap megalakul egy könyvkiadó, egy magyar könyvkiadó Romániában vagy Szlovákiában, és azt mondja, hogy hát ő ott adja el a 90%-át, és Magyarországon ezért akciózhat, akkor az felkészületlenül ér mindenkit. Leginkább az államot, és nem lehet mondani, hogy ne szóltunk volna. Kicsit olyan a helyzet, mint az elhíresült fólia törvény ügyében, ahol mond valamit a politika, hogy mi van ebben a jogszabályban, de közben nem az van odaírva, mert elmaradt a kodifikáció, egy kockás asztalon, hogy valaki benyújtott egy tudósítással, és többsebbtől vérzik a szöveg. Itt nem olyan rossz a helyzet, ezen még lehetne javítani, de nem látja be senki a könyvszakmában, hogy miért kell ezt azonnal átnyomni, kinek jó ez. Valószínűleg egy ilyen, mondjam, törvénygyártó gépezetbe bekerült, és különösebben a hatásait nem vizsgálták. És az a helyzet, hogy 10 év alatt, amióta ezt az akkori törvénytervezetet a Magyar Könyvkiadók és Könyvtárgyasztók Egyesülésében nyújtotta, nagyon sokat változott a piac. Ma már van több olyan nagyon sikeres és fontos könyveket előállító könyvkiadó, amelyik a forgalmának 30 vagy akár 50%-át a saját webshopján keresztül realizálja, tehát nem a nagy könyvkereskedőkön keresztül. És ott ő tud a saját könyveiből 20%-ot adni. Most ha ezt elveszük tőle, akkor ezeknek a évek alatt kialakult gazdálkodása ezeknek a fontos kiadóknak, hát legalábbis megbicsaklik, de mondjuk így, hogy veszélybe kerül. És ez szerintem nagyobb kárt okoz, mint hogy bárkinek esetleg jó lenne ez a fajta jogszabály. És ezt én úgy mondom, hogy egy nagy könyvkereskedelemmel is foglalkozó könyves konglomerátumnál dolgozom, a piac második szereplőjénél. Tehát azt is tudnám mondani, hogy nekünk elképzelhető, hogy ez a jogszabály rövid távon jó lenne. De azt gondolom, hogy középtávon már rossz, hogyha veszélybe kerül a piac változatossága, színessége. Senkinek nem jó. Tényleg egy kompromisszumos javaslatra lenne szükség.
És van ebben valami mozgástér, vagy hát a remény hal meg utoljára, de igazából láttunk már törvényalkotást Magyarországon.
Én nagyon bízom benne, hogy lehet. Néhány hónappal ezelőtt még állami, hogy mondjam, berkekből az az üzenet jött, hogy nem lesz ilyen jogszabály. Most ugye látjuk, hogy mégiscsak van, tehát hogy szerintem egy valamiféle kapkodás van, és talán még lehet ezen úgy módosítani, hogy mindenkinek jó legyen. Azt én nem tudom, hogy az államnak ez miért jó. Ez valószínűleg
ha mondjuk jó hiszemű vagyok, akkor azt mondom, hogy meghallották a könyvszakma hát legalább 10, de leginkább 30 évvel képviselt javaslatát, hogy valamit ezzel csináljunk, már hogy akár. Ez ugye nem ördögtől való, az árkötöttség Európa több országában működik. Például a legnagyobb piacon Németországban is. Pontosan azért, hogy ne az árversenynek a pusztán gazdasági logikája mozgassa a piacot, és nagy szellemi, meg anyagi ráfordítással létrehozott fontos könyvek ne pörögjenek ki a piacról fél év alatt, hanem ott legyenek az újdonságok között egy évig, és ez jó az egész kulturális intézményrendszernek, és ez egyébként nem okoz problémát a piaci logikában sem. Ehhez képest érdemes lett volna többet konzultálni a könyvpiac szereplőivel, mert lehet, hogy tényleg egyszerű néhány ponton azok, akik ismerik a piacot, azok ebbe tudtak volna konstruktív módon részt venni.
Hát meglátjuk, mi lesz a következő lépés. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket, és akkor várjuk a fejleményeket ebben az ügyben. Köszönjük szépen!
Köszönjük, szép napot!
Ja.
Nyári Krisztián íróval, a Magyar Könyvkiadók és Könyvtárgyasztók Egyesületének elnökségi tagjával beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Óriási, hogy Tóth kedves hallgató még a fotót is beküldte a plakátról, amit a Rádai utcában volt. Természetesen a parafrázisa annak az idézetnek, amit Hrabál kapcsán Katona Csaba megjegyzett. Itt konkrétan kiírva, hogy mi az, ami különös anyag, amiből vannak a kommunisták gyúrva. Igen, nagyon vicces volt, én is lefotóztam. Itt van viszont velünk Weir Marian a stúdióban, és elmondja, hogy mi lesz utánunk a Pont Jókorban.
Igen, jó reggelt, sziasztok! Eszterhai Katalin, Kanadában élő magyar újságíró, Kozma Pál díjas író, a Pont Jókor vendége, akit egyébként én mindig azt gondolom, hogy a hallgatóink már jól ismernek, mert amikor vele készítettem interjút, annak mindig nagyon nagy volt a vízhangja, keresték a hallgatók, szerették a beszélgetéseket vele, illetve a könyveit. Most éppen a 7. könyvét írta meg, aminek kapcsán beszélgettünk, de nem feltétlenül a könyvről, hiszen ez még nem jelent meg, hanem sokkal inkább az ő életéről, hogy ő mit gondol dolgokról. Önnek egy nagyon érdekes, nehéz és egyben szép élettörténete van. Ezt az eddig megjelent könyveiben már úgy olvashatták a hallgatók, és emellé egy nagyon... nagyon szárnyaló lelke, talán így tudnám ezt kifejezni. És ugye Kanadában élnek most már több mint 40 éve, viszont sok időt töltenek itthon, és most itthon voltak novembertől március végéig, ezt a múlt héten rögzítettük ezt a beszélgetést, most már otthon vannak, de szóval, hogy ő nagyon kötődik ide, magyarul ír, szerintem az egyik legszebben beszélő magyar író, úgyhogy szerintem izgalmas két óra lesz, amiben lehet hallani őt, meg az ő gondolatait. Sok erőt ad.
Helyes, jól van. Közben eszembe jutott Kanadáról, hogy április 1-től Németországban bizonyos keretek között legális a marihuána fogyasztás, és Kanada ugye volt az egyik példaország, ahol ezt megbevezetve. Tehát nyilván Hollandia közelebb van, és az ottani tapasztalatokból is tanultak, de Kanadát azt viszont végig tudták követni a bevezetéstől kezdve az összes dolog, ami azóta történt, hiszem 2018-as volt az ottani, és most egy óriási párbeszéd van Németországban, hogy ez egy jó, nem jó döntés, milyen best practice-ek, worst practice-ek vannak, úgyhogy ez is egy érdekes dolog, amiről nem beszéltünk ma a műsorban, de viszont kanadai magyar írónőről pedig hallgathattok utánunk a Pont Jókorban. Milyen jó, meg visszakanyarítottam. De
nagyon óriási, hirtelen, tök jó volt.
Fú, azt a hiszem, majdnem nem jöttem ki jól belőle, de igen.
De jó lett ez.
Húsvéti hangulatban vagyunk, tehát nehezen tudtunk, hogy is mondjak ezt, asszimilálódni.
Nem érzékeltem egyébként. Nem.
Mi érzékeltük?
Én most a húsvét vasárnap esti hangulatban vagyok, amikor mentem aludni.
Mondjuk most úgy is nézel ki, de most az van, de már 10 óra van, most ha mehetsz aludni, de tudom, hogy nem.
Egy pillanatra fölébredtem ott középen, a Gauss-görbét emlegettük a mai nap folyamán, egy ilyen Gauss-görbe formátumot írt le az én éberségem, és most éppen retteltesen hanyatló szakaszban van, hogy én elbúcsúzom.
De megteheted most már, erre most gondolj.
Tulajdonképpen majd egy kis délutáni ilyen.
Fél hét? Ez a húsvéti fél hét?
Az a húsvéti fél hét, igen. Na, szóval elbúcsúzunk, Schmidt Andi mond nektek híreket, utána, ahogy hallhattátok, pont jókor Fehér Marianna, holnap pedig majd
így van.
6-tól fél hétig ismétlés, a maiból fél héttől egy friss millás reggelit hallhattok. Mindenkinek csodás,
köszönjük
szép napot
a figyelmet,
kívánunk.
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.